Sok szeretettel köszöntöm a második vendégünket, Rózsahegyi Zsoltot, az Interlock Kft. Ugye? Jól mondom, Interlock.
Netlock Kft.
Igen, Netlock Kft. Vezetőjét. A második témánk a nyílt információ áramlás, az internet jelene és jövője. Az első kérdésem mégis arra vonatkozik, hogy milyen területen dolgozol. Hozzáteszem, hogy a tegeződésben maradtunk Zsolttal is, és hát ugye ez a klub többi részvevőjére is igaz. Tehát, hogy az a cég, amit vezetsz, esetleg tulajdonosa van, annak mi a feladata, mert hát ugye valami módon kötődik az internethez, tehát a mai fejlett számítástechnikához.
Nagyon erősen kötődik. Egyébként azt terveztem, amikor kezdtük ezt a céget 13 évvel ezelőtt, hogy addig csináljuk ezt a céget, ameddig a MOL futnál, akkor számlát adnak, akkor ki tudják mondani a cég nevét. Úgy néz ki, még van mit csinálni egyébként, de nem csak emiatt, hanem amiatt is, ahol a digitális aláírás jelen pillanatban áll, ugyanis a cég fő tevékenysége a úgynevezett hitelesítés szolgáltatás, tehát interneten közvetített, általában interneten közvetített, de bármilyen elektronikus kommunikációnak a hitelességével kapcsolatos dolgokat intézi a cégünk. Ez három fő témakör köré csoportosul, de egyiket tudják, hogy elektronikus aláírás, tehát bármilyen elektronikus dokumentumnak a hitelesítése, tehát a felvállalása, ugye ez, mint ahogy a papír alapon is az aláírásnak ez a szerepe. A másikat úgy hívják, hogy időbélyegzés, ez egy elég speciális terület, ott egy adott elektronikus dokumentumnak egy adott pillanatban való létezését garantáljuk. Tehát olyanok vagyunk, mint a postán a kislánya pult mögött, vagy az ügyintéző a pult mögött, aki nem is tudja, hogy mire csapja rá az érkeztető bélyegzőt, de folyamatosan jár a keze, és amit alá tesznek, hogy arra rácsapja ezt a körbélyegzőt, ugyanezt csináljuk mi is elektronikus módon. És a harmadik szolgáltatás, amit mi adunk, az pedig úgy hívják, hogy archiválás szolgáltatás, ott pedig elektronikus dokumentumok nagyon hosszú időre való megőrzésével kell foglalkoznunk. Ez a nagyon hosszú, ez olyan 10, 20, 30, 50, 100 évre tervezzük, hogy ugye ezeket a dokumentumokat meg tudjuk őrizni, ami egy nagyon speciális és nagyon nehéz feladat, ha majd később rátérünk és belegondolunk, hogy milyen nehéz lehet mondjuk 20 év múlvára eltenni valamit, amit 20 év múlva értelmezni kell tudni. Ezt ugye visszafele lehet elképzelni, 20 éven ezelőtti dokumentumokat elővennénk, ami nem papíron lenne, hanem elektronikus lenne. Még 20 évvel ezelőtt volt ugye 1988, vagy valami ilyesmi. Hát már egy VHS kazettának a lejátszása is komoly problémát okoz, hát még az akkoriban éppen kifutóval lévő magnószalagok, meg tekercses szalagoknak a lejátszására gondolom. Ezt kell nekünk megoldani korrekt módon. Ez a három fő tevékenység.
Mielőtt a mai korhoz elérünk, egy pár szóban vázolt fel egyszer, hogy is jött létre ez az internet. Tehát mi volt a kezdete, és mik voltak azok a főbb lépések, ami révén eljutottunk a mai, hát talán már nyugodtan mondhatjuk, hogy fejlett állapotig.
Hát ez egy trükkös kérdés, mert nem ez a szakterületem, de hogy megpróbálok, szerintem össze tudjuk majd rakni itt a szakemberekkel, hogy ilyet látnak. Emlékeim szerint olyan 93 környékén jelent meg, vissza még 10-20 évet, katonai fejlesztés. Általában, mint minden ilyen, ugye katonai fejlesztés eredménye, vagy katonai felhasználás eredményeként jött létre. Ugye a cél az volt, hogy olyan hálózat jöjjön létre, amit egyetlen jól irányzott bombatámadással, vagy valami szabotázs akcióval nem lehet működésképtelenítenni. Ekkor alakult ki ez a sok kicsi pontocska összekötve, mindenki mindenkivel összekötve, és ezen tudjunk jól információkat adogatni, ezeknek a protokolloknak, ezeknek a technikai dolgoknak a kiépítése 70-ben kezdődhetett el, becsülném. 93-ban volt egy áttörés, akkor jelent meg a WWW, vagy a World Wide Web, vagy ez a HTML-es, az emberi, a normál ember, tehát számunkra, normál állampolgárok számára értelmezhető és élvezhető felület. Ezek a képek, hangok az internetre kitéve. Addig igazából a katonák után az akadémiai közösség élvezte ezt a hálózatot, ugye akik egyébként is szorosan össze vannak nőve, hiszen a fejlesztések nagy része ott zajlik. Ott levelezgettek egymással, információkat cseréltek, és a 93 környékén indult el az, hogy a normál ember is élvezhette ennek az értékeit. Én úgy ennyire emlékszem. Bár mondom, a kriptográfia része és az elektronikus aláírás a szakterületünk.
Jó, akkor a nyílt információ áramlás. De ugye az előző beszélgetésben a titokvédelemről volt szó, ugye nem véletlenül lett ez a második téma, nyílt információ áramlás. Hogyha egy, bár ez sem, valószínűleg ez sem a szakterületed, de hogyha azt nézzük, hogy az emberiség jelentős része, gondolom több száz millióan használhatják az internetet, hát egyszer csak kapott egy lehetőséget. Egy olyan lehetőséget, ami 50 évvel azelőtt abszolút elképzelhetetlen volt. Tehát a világ összezsugorodott. Az idő szinte nullává redukálódott le, hiszen hogy valaki az Ausztrália közepén lévő rokonával tudjon beszélgetni, az annyi, hogy bekapcsolják a számítógépet, és mondjuk Skype-on beszélgetnek, és ráadásul látják egymást. Tehát, hogyha ezzel kapcsolatban elmondanád a véleményedet, hogy ez mennyire változtatta meg az embert, illetve ez hova vezethet, hova fejlődhet még?
Na, ezt nem szeretném majd irányba látni, amit most fog véleményként elmondani, hiszen ez nincsen összeszedve, de hasonló a érzésem, az egy jó mondás, hogy a világ összezsugorodott. Sokan félnek az előző adásnál, most nem sikerült meghallgatnom, de hogy a személyiségi adatok védelmével kapcsolatban, hogy sok mindenkinek van félelme. Ma olvastam egy újságcikket, ahol egy jópofa mondat ugyancsak jelezte, hogy az internetet most mire lehet használni. Az egyik része, amire a legtöbben használjuk, az mire jó. Ez egy információkat nyerünk ugye belőle. És azokon az eszközökön, amit általában használunk itt információ cserére, mondjuk a leggyakoribb ugye az elektronikus levelezés, ahol cserélünk információkat, ott azt leginkább csak azok használják, akik képeslapokat is mernek küldeni, tehát olyan információkat küldözgessenek egymásnak. Ez így a titokvédelem környékére, ez egy okofa is. Sőt, azt hiszem nem is a képeslapot, hanem a hirdetőtáblát használtam összemerősebb. Tehát olyan információkat cseréljünk csak, amiket egy hirdetőtáblára is kimerünk tenni. Az internet, ahogy említetted, kicsivé tette a világot. Én hihetetlen eredményként látom, nem csak ezt egyébként, hanem ugyanúgy a nyílt információ közlésed, a mobiltelefon elterjedését is hozzávenném, hiszen az is hihetetlen változásokat hozott. Ha visszagondolom, hogy 10 évvel ezelőtt, hát az is mondjuk már lehet, hogy 15 évvel ezelőtt, ha nem értünk el valakit mondjuk egy-két napig, akkor kezdtünk el aggódni. A manapság mobiltelefonon két hívás után nem jelentkezik az illető, akkor már megcserélem bennünk a kis jelző, hogy hú, valami nem stimmel. Micsoda változás, tehát az élet az ugye ugyanúgy megy, csak megvan a lehetőség, hogy tényleg bárkit bármikor bárhol fel tudjunk csörrenteni. Sokan féltek, hogy ez elidegeníti a társadalmat. Én is féltem tőle, már hát amennyire fiatal ember még félhet ettől, hogy ugye bezárkózik az ember azzal, hogy ilyen lehetőségei vannak ott elégítik az összes szociális kívánalmát, vágyát. A tapasztalatom az, azok emberek, akiket én ismerek, azoknak nem ezt hozta szerencsére. Biztos van egy ilyen réteg is, aki ebben megtalálja, és ez az egyetlen formája lett a kommunikációnak, tehát otthon bezárja magát, és ezzel foglalkozik. Itt inkább a hihetetlen mennyiség információ szerzés lehetősége lett erősebb, tehát nem látok sok sérült embert, akik emiatt sérültek volna. Nem hiszem, hogy sokkal több van, mint akik mondjuk a videójátékoktól vagy a zenehallgatás otthoni lehetőségétől kattantak volna be. Bár ettől ugye nagyon sokan féltek, hogy ez individualizál, nagyon bezárja az embert, meg a komputert egy helyre.
Jó, akkor nem kérdésként, de miért gondoltad felvezetni a témát, és akkor utána majd jönnek a kérdések.
Én az elektronikus aláírásról tudok érdekesebbeket mondani, tehát a úgynevezett kriptográfia, a titokvédelem után, ugye ott váratlan arról lehetett szó, hogy miket kell védeni.
Többek között,
jó. A mi szakterületünk az, hogy ha valamit védeni akarom, akkor azt hogyan kell védeni ezekben az elektronikus környezetekben. Tehát aki internetet használ, az mit csináljon, ahhoz, hogy az a bizonyos információ, amit éppen védeni akar, az bizalmas maradjon, más ne ismerje meg, ugye, mert többféle elektronikus adatoknak hitelességével, információvédelemmel kapcsolatban több kérdéskör jön föl. Az egyik és legfontosabb az, hogy úgy tudjunk valakivel közölni valamit, hogy harmadik, vagy negyedik, vagy többedik illetéktelen fél azt ne tudja megismerni. Aztán egy másik aspektus, amiben tényleg a elektronikus aláírás szó is szerepel, hogy úgy tudjunk közölni, hogy a másik fél meg tudjon győződni róla, hogy az, amit kapott, az tényleg tőlem jött, és azt én küldtem, és úgy küldtem. Ez igazából a területünk. Tehát itt leginkább ilyen normál életből vett példák, az a elektronikus bankozás, nem tudom, hányan bankoznak elektronikusan itt a közönségből.
Jelentkezett valaki?
Igen, mellette volt jelentkezés.
Jó, tehát akkor egy.
Van, több mint egy, nem, mint ez több mint egy.
Jó, csak a közvetítsük.
Én is egyébként.
Hát jó, két és fél ember
legalább. Három, jó. Tehát elektronikus bankozás, az biztos. Egy ilyen terület, ahol a mi technológiánkat használják, ez itt most nem azt jelenti a Netlock, amit kitalált, a Netlock az nem talál ki semmit, a Netlock az egy szolgáltató szervezet, amiben természetesen okos emberek ülnek, legalábbis igyekszünk okos embereket összeválogatni a csapatban. De mi szolgáltatunk, mi egy olyan szervezet vagyunk, mint mondjuk példaként a közjegyzők, ilyen elektronikus közjegyzők vagyunk. Mi készítjük fel azokat a szervezeteket, tehát mondjuk az elektronikus bankokat, meg azokat a magánszemélyeket, tehát embereket, akik hitelesen akarnak egymással kommunikálni. Mi készítjük fel őket, mi adunk nekik eszközöket, mi adunk nekik bizonyos szolgáltatásokat, amivel ezt a hiteles kommunikációt végre tudják hajtani. Tehát erről tudnék beszélni, mondjuk itt egy...
Jó, tehát egyszer kaptam tőled ugye egy e-mailt, és amikor megnyitottam, akkor nem a szokásos dolog volt, tehát maga a levéltest, hanem egy jelzés, hogy ezt XY küldte, és ugye akkor, ha jól emlékszem, egy entert kellett nyomni, és akkor utána nyílt meg maga a szöveges rész. Tehát ugye ez jelenti azt, hogy az a levél 100% biztonsággal tőled érkezett. Tehát ugye így néz ki egy elektronikus aláírás, ha jól sejtem. Tehát az a levél nekem ebből a három példából, amit mondtál, hogy mivel foglalkoztok, ez erre volt példa.
Az elektronikus aláírás, tehát az én levelem mindig elektronikusan alá vannak írva, mert szakmai ártalom. Tehát a jó eséllyel az a bizonyos entert kellett ütni, az annak az elektronikus aláírásnak a te komputereden, tehát a te géped által valamilyen feldolgozás eredményét mutatta meg a felhasználónak, tehát neked. Várhatóan az a, általában nem kell plusz entereket nyomogatni, ugyanis a Netlock, nem tudom milyen böngészőt vagy levelezőt használsz,
Outlookot.
Elvileg egy Outlookban nem kéne külön, az egy figyelmeztetés leheted valamire, így most nem tudom megmondani, hogy mire. Előfordul, hogy mondjuk egy vírusírtó, ez a leggyakoribb eredmény, egyébként egy vírusírtó a vírusírtás tényét, tehát a vírus ellenőrzés tényét beleírja a levélbe. A levelek végén oda szokott írva lenni, hogy ilyen olyan vírusírtó ellenőrizte a levelet. Na most, hogyha ez egy jó példa egyébként arra, amikor egy ártatlan tevékenység történt, valaki beleírta a levélbe, de legalább jó szándékú van. Az elektronikus aláírás pont arra van, hogy bármiféle módosulást ki lehessen mutatni. Ez egy nagyon durva módosulás, ugye, hogy valaki a levél végére odaírja, hogy ilyen olyan vírusírtó vagyok, és meg elvégeztem a rendszer ellenőrzést. Várhatóan ezt a figyelmeztetést láthattad, hogy a levél módosult azóta, amióta a feladó elküldte, és ennek a módosulásnak a leggyakoribb oka, mondom, ez a vírusírtós hozzáfűzés. De igen, a leveleink által elektronikusan állnak írva, tehát a Netlocktól jövők biztosan, és azt a különböző eszközök, amikben ezt vizsgáljuk, az különbözőképpen ábrázolják. Van, amikor kis lakatocska jelenik meg, nem lakat, kis pedigré, mint amit a kutyák szoktak kapni, amikor nyernek a kutyakiállításon, egy kis pecsétecske, vagy egyszerűen csak oda van, hogy ez a digitálisan egy levél. Vannak olyan böngészők, vagy egy kis toll van, egy kis firkával alatta. Ez valamilyen módon jelzi az ügyfélnek, hogy ez egy elektronikusan aláírt levél. Általában ott a környéken lehet valami gombot is találni, jó esélyre erre az ikonra kattintunk, akkor a böngészőnk vagy levelezők meg is mondja, hogy ő, mint komputer, milyen állításokat tud állítani ezzel a levéllel kapcsolatban. És akkor itt jönnek azok, hogy a levél az sértetlen azóta, amióta elküldték. a levelet XY küldte. Azt, hogy az az XY, az tényleg az az XY, azt valaki tanúsította, mint egy ilyen közjegyzőszerűen. Annak a szervezetnek a neve az, hogy ilyen állításokat lehet levonni egy elektronikusan aláírt dokumentumból, például levélből. Váratlanul, tehát egy hiba lehetett, amire egyébként kérdezett a levelezőt.
Tehát akkor magyarán meg kell, ugye ezt azért is akarom jobban részletezni, mert hát ugye jó, itt is jó néhány nem látom meg, valószínűleg a hallgatók között is lesznek. Tehát a monitoron láthatóvá válik egy adott ikon, ami azt jelzi, hogy ez egy elektronikus aláírt levél, és akkor ott rá kell kattintani, és akkor belül megnyílik egy olyan lista, amit felsoroltál.
Tehát úgy válik látható. Így kell körülbelül elképzelni. Nagyon sok termékkel levelezünk és böngészünk, van Outlook Express, Outlook, Thunderbird nevezetű, Lotus Notes, tehát mondjuk tizetik hirtelen is fog föl tudnék sorolni. Mindegyik egy picit máshogy kezeli ezt. De ha megtanulunk egy ilyen eszközt kezelni, akkor jó eséllyel tud az már elektronikus aláírást is kezelni, mondjuk egy levelező, amit általában használunk, tud elektronikus aláírást kezelni, és valami hasonló módon, tehát kislakat, kis pipa, zöld kereszt, ilyesmi, valami egyértelmű grafikus jelzéssel jelzi számunkra azt, hogy ez egy aláírt levél, és utána arra általában kattintott, vagy felhúzva az egeret, oda ki is írja a különböző megállapításait.
Igen. És a valóságban egy elektronikus aláírás, az egy számsor? Vagy mi?
Hát az elektronikus aláírás, ez egy nagyon jó kérdés, nem tudom mennyire szabad belemennünk ennek a technikai részletébe, ennek nagyon mély matematikája van. Hazudnék, ha mondanám, hogy értem, hogy a halvány
közérthetően.
Két részletbe mondanám, három részletbe, jó? Elmondom, hogy mi nem. Az biztos, hogy az elektronikus aláírásnak az ég egy adta világon semmi köze nincsen a kézzel készült aláírásunk elektronizált változatához. Tehát ez nem az kellene aláírás, nem a képe, nem abban lévő biometrikus azonosító, és azt hiszem, az már egy eredmény, hogyha a hallgatóság ezt megjegyzi róla, hogy na ez nem. A célja egyébként az elektronikus aláírásnak hasonló, mint a papíron lévő aláírásnak, és mindjárt elmondom a működését egy szinten mélyebbre, és akkor ki is lehet vágni belőle azt a részt, ami túlmegy. A célja hasonló, tehát valaki szándékosan egy elolvasott, tehát egy felfogott elektronikus dokumentum, információ halmazért a felelősséget vállalja, azzal egyetért, hogy az attól függ, hogy szerződésem, a vállalásom van, utalványom van, vagy éppen elismervényem van, tehát hogy éppen tartozunk valakinek, vagy éppen tartoznak nekünk, nem mindegy. De a magyar mondatot úgy kell majd folytani hozzá, tehát valamit, amit én ismerek, egyetértek vele, jó esetben kényszerítés nélkül ezt az egyetértésemet a kezem furcsa mozgatásával papírra vetek egy íróeszközzel, ugye ez a papíron lévő aláírás. Ha jobban meggondoljuk, akkor van egy nagy problémája ennek a több ezer éves technológiának, mégpedig az, hogy a papíron lévő aláírásnál nem az információt írom alá, nem az információhoz tartozik az én aláírásom, pedig az volt a célja. Azért tettem rá a papírra az én aláírásomat, hogy a papíron az aláírás pillanatában már ott lévő gépeléssel való egyetértésemet fejezzem ki. De ha ezt egy picit közelebbről megvizsgáljuk, akkor az derül ki, hogy bizony az aláírás az a papírhoz tartozik, nem pedig az információhoz. Egy üres papíron pont úgy néz ki az aláírásom, mint egy teli papíron. Teli papíron, hogy mínusz 10 millió forint, vagy plusz 10 millió forint, ami ugyancsak nem mindegy, azon is ugyanúgy néz ki az aláírásom. Hát ezt itt elemezgetjük, akkor rájöhetünk, hogy ez ugye több ezer éve használt, a kultúrában bent van, de igazából egy aránylag alkalmatlan technológia, amire nagyon sok mindent rábízunk így az életünkben, mert a papírt hitelesítjük. Hát persze vannak trükkös megoldások, mondjuk egy közjegyző ugye azzal védi ki az ilyen később ráírok dolgokat, meg fölé írok, aláírok dolgokat, hogy nem használ rövidítéseket. Ha közjegyzői papírt látott valaki, amit a közjegyző ír alá, akkor ő sosem használ rövidítést, amit félre lehetne érteni. Minden sora ki van húzva a szélére, tehát a sor vége, hogy a sor közepéig tartana, mert úgy jött ki, akkor szépen mínusz jelekkel, tehát ilyen látható jelekkel mutatja, hogy ebben a sorban több karakternek, több betűnek már nem kéne elférnie, és azért szépen kihúzza az írógépével a sor végéig, és egy ilyen nagy tömbé alakítja a képét, ugye az információnak, ami rajta van a papíron. próbál nem üreségeket nem hagyni rajta, hogy később ne lehessen változtatni. Na ez az, ami nem. Ugye? Tehát ezekhez nincs köze. A célja ugyanez, csak egy sokkal alkalmasabb technológia. Elektronikus világban ugyanis már helyből kiesett az egyik probléma, hogy az aláírás a papírt hitelesíti, mert nincs szó papírról, tehát azt már nem lehet hitelesíteni, ezt már megúsztuk. És szerencsére matematikával, kriptográfiával, ezt a technológiát tudják, a kriptográfia, titkosítás, ez a tudomány, ami ezt meg tudja oldani. Meg lehet oldani azt, hogy egy elektronikus adat, ami az első betűtől az utolsó betűig, itt ugye elektronikus világban bitekről beszélünk, az első bittől az utolsó bitig ezeket a biteket jó sorrendben tudja úgy hitelesíteni, hogy később, akár 10-20 év múlva is meg lehet róla állapítani, hogy tényleg azok a bitek olyan sorrendben voltak-e, mint az aláíráskor. Ezért most elsőre lehet, hogy furcsán hangzik, hogyha a biteket sorrendbe tesszük, az olyasmi, mint hogyha betűket tennénk sorba, és a betűket sorba tesszük, akkor abból ugye szavak, mondatok alakulnak ki. Ott megkavarunk két jelet, hívjuk akkor jeleknek. Egyek, ugye a bitek azok egyek és nullák, az elektronikus világban ugye ezek a alapjelek, a normál világban ugye betűk az alapjelek, azokat a betűket valaki kavargatja, akkor más értelem jön ki. Itt az elektronikus világban a biteket kavargatják, akkor abból jön ki valami más, és ez ellen véd az elektronikus aláírás.
Ez hány számjegyű egy ilyen aláírás? Vagy hát ami ide tartozik?
Jó,
nem tudom, az-e az aláírás?
Zökkentettél ugye oda, amit még nem mondtam, hogy működik ez az egész, ez a bizonyos számjegy SD, meg a hány számjegy az hogyan ide, mert ezek releváns kérdések, ezek jó kérdések, mert tényleg ilyenem múlik ez az egész. Az elektronikus aláírás az egy tevékenység. Az elektronikus aláírás tevékenységet az aláíró, hát ilyen praktikus kifejezés van a köztudatban, az aláíró, amikor egy adattal való egyetértését akar kifejezni, akkor elektronikusan aláír, a végeredmény pedig az elektronikus aláírás. Az elektronikus aláírás két dologtól függ, függ attól az adattól, amit aláírunk, ez a nagy élmény benne, ettől sokkal jobb, mint a papír alapú aláírás, hogy az adattól is függ, adattól függ elsőképpen, másrészt pedig függ attól, aki aláírta ezt a dolgot. A papír alapú világban csak egy dologtól függ az aláírásunk, az aláírótól. Ugye? Mert ha én írok alá, akkor én mindent ugyanúgy írok alá. Az elektronikus világban az elektronikus aláírás az függ az aláírt adattól is. Tehát az egyik dolgot írom alá, vagy a másik dolgot írom alá, akkor az elektronikus aláírás, ami egy adathalmaz, egy olyan körülbelül egy elektronikus aláírás körülbelül 1-2 ezer betűnyi adat az az elektronikus aláírás, ami a végeredmény. Az függ attól, amit aláírtam, és függ tőlem, tehát én két különböző dokumentumot írok alá, akkor az elektronikus aláírása ennek a két dokumentumnak különböző lesz. Hogyha két különböző ember ugyanazt a dokumentumot írja alá, akkor az is különböző lesz. Ezen alapszik az, hogy ezt a tulajdonságát nagyon komoly matematikai apparátus biztosítja, tehát technológia biztosítja. Ez a technológia, illetve az, hogy ez garantálható, hogy két különböző dokumentumnak biztos más lesz az aláírása, illetve azonos dokumentum, de két külön embernek az aláírása is más lesz. Ebből jön ki az, hogy egyértelműen megmondható valamiről, hogy az tényleg változott, illetve hogy kiírta alá. Talán ez itt szóban első nekifutásként bonyolultan hangzik. Mennyire bonyolultan elmondanám tényleg, hogy ez, vagy hát ha érteném is, hogy ez hogy működik. Matematikai problémák kihasználásán alapszik ez az egész. Amíg van esetleg 5 percünk rá, akkor el tudom mondani, hogy még mit érdemes erről tudni. A elektronikus aláírás, ahogy említettem, az egy tevékenység, amihez ugye kell az a úriember vagy hölgy, aki ezt a tevékenységet végzi, ez az aláíró. És ahhoz, hogy ezt a tevékenységet el tudja végezni, ahhoz úgynevezett kulcsok, és itt jön a kérdésedre a válasz, bizonyos kulcsok is kellenek. Ezek a kulcsok, ezek matematikai kulcsok, kriptográfiai kulcsok, ezek fizikailag ugye nem léteznek, ezek számsorok, és akkor itt a hosszukról tudunk beszélni. Minél hosszabb általában egy ilyen számsor, minél hosszabb egy ilyen kulcs, annál valószínűtlenebb, hogy valaki véletlenül ezt eltalálja, annál valószínűtlenebb, hogyha csak úgy próbálkozik, akkor meg fogja találni az én kulcsomat. Tehát itt elektronikus aláírás világban olyan 1024 bites kulcsokkal dolgozunk, ami egy nagyon nagy számot jelent, annak a variáció képessége, tehát hogy hány 1024 bites kulcsot lehet előállítani a világon, az hány ilyen kulcs van, hát azt körülbelül ki tudjuk számolni, az 2 az 1024-en, ami hogyha 10-es számrendszerben, mint ugye a normál ember ugye számol, 10-es számrendszerben számolunk, az körülbelül 2 a, vagy a 10 a 300-on, tehát egy olyan számot képzeljünk el, aminek 300 nulla van a végén, hát mondjuk a 9 nulla ugye az a milliárd, a 12 nulla az már nem biztos, hogy mondjuk legyen billió a magyar nyelvben, az 12 nulla, és innentől én el is vesztem, és ugye a 300 nulláig szavunk nem létezik arra, hogy ez mekkora szám teret jelent, tehát mekkora variációi számot jelent. A Lotto 5-ös, hát az bakfitjehez képest, tehát Lotto 5-ös
44 millió körül,
ami ugye 6 nulla, ugye a variációk száma, tehát a Lotto 5-ös, tehát kétszer egymás után Lotto 5-ösünk legyen, az ugye, az mennyi, az hány nulla, az 80 nulla lesz abból, vagy csak?
14.
Nem, 6 meg 6, 12, igen, vagy 14 nulla lesz. Ha négyszer egymás után Lottónk legyen, az 28 ezek szerint.
Felülről beszélve 30.
Igen, oké, akkor legyen, tehát mondjuk 1000-szer Lotto egymás után, Lotto 5-ösünk legyen egymás után, az annak az esélye hasonlít ahhoz, hogy találjunk-e valaki másnak a kulcsát. Hát ez nagyon kevés ez az esély, ezt ugye nem nulla egyébként, tehát ilyet nem szabad, hogy nulla, mert ez egy nagyon pici szám, de annyira pici szám, hogy ezt józan ember ezt nullának hívja, ezt meg fölmerem már, hogy írásba is kerül, ennek az esélye nulla, hogy eltaláljuk valaki másnak ugye a kulcsát. Na most ilyen kulcssal, és ez a mi feladatunk hitelesítésszolgáltatóknak, az a feladatunk, hogy azok a kulcsok, amik az embereknél vagy a szervezeteknél vannak, ezek ne legyenek egyformák. Ez egy aránylag egyszerű feladat, mert olyan kicsi esélye egyformák, hogy esélytelen egyformák lennének. Tehát mi osztogatjuk azokat a bizonyos kulcsokat, amik ebben a hiteles kommunikációban résztvevők számára szükségesek. Mindenki nagyon őrzi ezt a kulcsát, és a bizonyos elektronikus aláírás folyamatában ezt a kulcsot, amit ő nagyon őriz, nagyon vigyáz rá, ezt használja. Senki másnak nincs ilyen kulcsa, mert neki van ilyen egyedi kulcsa, és ezzel végzi azokat a műveleteket, amivel aztán később a világnak lehet mutogatni, hogy egy változatlan alatot, egy adóbevallást adtam be, egy átutalást intéztem. Mert egyértelműen visszavezethető a tranzakció, vagy egyértelműen visszavezethető a tevékenység a végzőjéhez. Mert olyan kis esélye van két egyforma jelenben. Hát ugye 5 milliárd ember van, az csak 10 nulla. Nagyon hiába van ilyen sok ember, sokkal, de sokkal több kulcs van a világon.
Egy mezei ember számára magának az elektronikus aláírásnak a használata. Ugye mondtad, hogy ilyen olyan dokumentumra, vagy talán majdnem mindegyikre más-más számsor kerül, ami végében mind az ő aláírását igazolja. Tehát ezt a gyakorlatban egyszerű dolog használni?
A gyakorlatban ez nagyon egyszerű. Még itt a whitefield-eknek esetleg beleférhet majd a végén egy szimmetrikus kódolás és egy aszimmetrikus kódolás, de ezt hiszem majd csak a végén, hogyha már látszik, hogy még van hozzá türelem. De ez maga, ugye, és itt van bent a kriptográfia, ezt a két szót keveri ott, hogy kell elektronikusan állni. Egy normál ember számára, tehát hogy néz ki, hogy mennyibe kerül egy elektronikus levelet aláírni, vagy egy adóbevallást, az egy nagyon-nagyon egyszerű művelet. Általában, ahogy említettem ezt a bizonyos számot, és nevezzük el privát kulcsnak, magánkulcsnak. Azért magánkulcs, mert csak nálam van meg, minden szereplőnél a saját magánkulcsa egy példányban nála van meg. Általában ezt a kulcsot egy pici eszközön szokták átadni, ami garantálja is, hogy nem lehet másolni. Észrevesszük, ha nincs nálam, mert megfogható módon adjuk a kezébe. Általában ez a megfogható mód az egy chipkártyát jelent, tehát egy olyasmi kártya, mint a bankkártya, csak egy nagyon pici számítógép is bele van építve. Ennek a kártyának a használatával lehet általában tehát elektronikusan aláírni, hiszen ott van bent a magánkulcsom, ami kell ehhez az elektronikusan aláírás művelethez. Egy e-mail elküldésén általában ez annyi, hogy az e-mail a send gombot, amikor tehát a küld gombot megnyom, hogy elmenjen egy levél, akkor ezt a chipkártyát be kell dugnom a számítógépembe. Jó eséllyel egész nap ott van benne egyébként, mint ahogy nálam is az van, ahogy a gépen mellett ülök, be van dugva a gépembe. És amikor menne el a levél, akkor a chipkártyám, ami egy okos és biztonságos pici számítógép, az nem engedi, az csak úgy automatikusan nem írogat alá semmit, mert akkor még akár veszélybe is lehetnék, egy vírus, vagy egy általam nem kívánt program írogatna alá. Mindig megkérdez, mutatkozzak be neki, tehát adjak be egy pinszámot, és akkor megadtam ezt a pinszámot, akkor a levelet ő digitálisan aláírja, és küldi tovább a címzetnek. Tehát ez körülbelül annyi, mint egy levelet küldjen, 1 plusz 4 jegyű, 6 jegyű pinszám beírásával több. Nem a pinszám, ugye az elektronikus aláírás nagyon fontos. A pinszám csak ahhoz kell, hogy az elektronikus aláírás készítő chipkártyám tudja, hogy ott vagyok a közelben, és egyetértettem valamivel, és akkor végzi el azt a műveletet, amit úgy hívunk, hogy elektronikus aláírás. Tehát ez egy nagyon egyszerű.
Bocsánat, tehát akkor ő a megadott szöveget kvázi föltérképezi, és annak az adatait valamilyen módon rögzíti, akár úgy, hogy hány karakterből van, vagy szab, ez már az ő dolga. Tehát mert ugye arról beszéltél, hogy hát részben személyes aláírás, tehát ez egy személyes, ami egyedi, tehát amit a kulcs biztosít, másrészt pedig gondolom a kártya biztosítja a megadott szövegnek a hitelességét. Tehát, hogy ez csak arra az egy szövegre vonatkozik. Ugye, mert arról beszéltünk, hogy két tényezős ez az aláírás.
Így van, nagyon jó a kérdés. A két tényező tényleg így áll össze, ahogy említetted. A szöveget, ami bármi lehet, tehát ne is szövegnek hívjuk, hanem elektronikus adatnak hívjuk.
Igen.
Ami lehet kép, hang, ez videó, bármi lehet. Mondjuk egy elektronikus levélnél maga a levelet jelenti, a törzsével, a címzéssel, mindennel együtt. Ez az adat, ahogy példaként felosztott, hogy megnézi, milyen hosszú vagy így úgy amúgy, de ebből valamit le fog gyártani, ezt a legyártást, ezt úgy hívják, hogy lenyomatképzés. Ez egy nagyon fontos területe egyébként ennek a kriptográfiának, vagy ennek az elektronikus aláírás technológiának. Bármilyen adatból egy ellenőrző összeget, vagy ugye lenyomatot, vagy esetleg új lenyomatot, egy szöveg lenyomatot tudunk gyártani. Ez egy gyors matematikai művelet. És ezt a lenyomatot, ami egy rövid, pici számsor, ezt körülbelül úgy kell elképzelni, hogy egy lenyomat, amit a mai világban használunk, ugye sokfajta algoritmus létezik, de a legelterjedtebbek olyan 160-250, tehát 160-tól 250 bitig, tehát az azt jelenti, hogy 20-30 karakter nagyságú lenyomatot képeznek egy szövegből, és ezt a lenyomatot kódolja el, titkosítja le azzal a bizonyos magánkulcsal, ami csak abban a chipkártyában van meg, kódolja el ez a chipkártya. Tehát a kulcs használatával az a matematikai algoritmus, kriptográfia algoritmus. Tehát nagy jó volt a kérdés, igen, így működik. Tehát a kártyának én bemutatkozom, hogy elveszítem az utcán, akkor más ne tudja felhasználni. Erre van az a bizonyos pinszám, a bemutatkozós. És utána, ha tényleg jól tudtam magamat azonosítani a kártyán felé, akkor a kártya hajlandó ezt a bizonyos kriptográfiai műveletet elvégezni. Jól tettem a kérdést? Ez volt a kérdés?
Jó.
Még megkérdezhetnénk esetleg, vagy fölmerült az a kérdés, hogy mondjuk az a 6 jegyű pincszám az mégis nem is olyan sok, hogy 4 jegyűt is mondtam, ugye? Mert kiesett a számom, hogy van olyan 4 jegyű pincszám, ahol van valakinek. Egy 4 jegyű pincszámmal védem én az elektronikus aláírás képességemet egy chipkártyával, amit bizony elhagyhatok. Most, hogy ez elég-e? Ugye a 4 jegyű pincszám az általában számokkal, ebben előszörben számokból áll, most 4 jegyű pincszám az 10 000 variációból, ezek szerint meg lehet találni azt a pincszámot, ami nyitja az én kártyámat. Hát ennél szerencsére ez a technológia, vagy ez a chipkártyám ennél biztonságosabb, ugyanis a chipkártya, ami védi az én elektronikus aláírás képességemet, bemutatkozás nélkül nem hajlandó dolgozni, nem hajlandó az én elektronikus aláírásomat ráhelyezni egy elektronikus dokumentumra. Ő önmagában egy gondolkozó számítógép, tehát ő tudja is számolni azt, hogy hány próbálkozás volt, és általában egy megbízható ilyen chipkártya 2, 3, 4, 5, 6, tehát néhány próbálkozás után leblokkolja önmagát. Megsemmisíti, mint a James Bond filmben, így elkezd füstölni, és eltűnik az információ, tehát attól nem kell már többet izgulnunk. Tehát így nézve az esélyét, hogy egy 6 karakteres jelszót bekérve, de 3 után megsemmisítve önmagát, ez ugye már elég jó biztonságot ad ahhoz, hogy valaki próbálkozásra ne próbálja az én chipkártyámat működésre bírni. Itt ugye egy chipkártyának a a biztonságát pont azt határozza meg, hogy ennek a kulcs tárolásnak a biztonságát, amire nagyon kell figyelni, hiszen hogyha azt nem megfelelően tároljuk, akkor ugye az én aláírásomat valaki egy számítógép nagy mennyiségben, végtelen gyorsan, tehát nagyon gyorsan tudná, ugye sok dokumentumot tudna aláírni az én elektronikus aláírásom, vagy ellátni az én elektronikus aláírásommal, tehát megfelelően kell védeni, ezért javasolt ez a bizonyos hardware-es védelem, tehát chipkártya való betétel. Egy jó chipkártya így viselkedik, egy rossz chipkártya nem tudja megtenni ezt a védelmet, azt meg ne használjuk. Ezt nem csak olyan viccesen mondom, hanem van is egy törvényünk. Eljuttattam magamat az elektronikus aláírás törvényhez. Magyarországon 2001 óta, tehát már 7 éve létezik elektronikus aláírás törvény, ami, ha remélem mondtam, hogy a netkor 13 éve létezik, tehát ez pont derékba találta a törvény. Mi már 6 éve léteztünk, és akkor explicit törvény nem szólt arról, hogy bizony ilyen állat van. Ugye, mint az egyszeri ember az állatkertben, nincs is innen messze, hogy már pedig ilyen állat nincs, mutat a zsiráfra. Hát már pedig van. És ezt elismerte ugye a 2001 évi elektronikus aláírás törvény is, amikor kvázi behozta azt a definíciót, hozta, hogy már pedig elektronikus aláírás tényleg van. Ennél több is, van egy nagyobb haszna is egyébként ennek a törvénynek, ugyanis joghatásokat is fűzött az elektronikus aláíráshoz. Tehát ez nem csak informatikai szakemberek jópofa játéka, nem csak matematikusok komoly gondolkodásának eredménye, vagy kriptográfusok, katonáknak kiszivárgott eredményeinek felhasználása, hanem bizony ez már a polgári, a civil életben is felhasználandó, felhasználható dolog. Az elektronikus aláírás törvény ugyanis bevezetett egy fogalomrendszert, és ahogy mindjárt mondom, milyen joghatásokat fűzött hozzá. A fogalomrendszer három elemből áll, az egyiket úgy hívják, elektronikus aláírás témakörben vagyunk, ezt a szót használom csak. Erre három fajta elektronikus aláírást hozott be a jogrendünkbe ez a törvény, és egyébként az egész Európai Unióban ugyanazon elveken alakuló törvények vannak, tehát hogy Magyarországon így EU-tagként elektronikusan aláírunk, az pont olyan joghatású majd ugye az EU-nak másik tagországában is, mert ezek harmonizáltak. Már a megírások pillanatában harmonizált törvények voltak, tehát háromfajta elektronikus aláírás létezik. Az egyiket tudják, hogy egyszerű elektronikus aláírás. Ezt ha egyszerűen, vagy ezt másféleképp, vagy ahogy a törvényben nem van írva, én hogyha magam számára egyszerűen meg szoktam fogalmazni, az azt mondja, hogy ilyen létezik, tudjuk, hogy miért akarták azt használni, de alkalmatlan arra. Ez az egyszerű elektronikus aláírás. Egyszerű elektronikus aláírásnak minősül minden olyan elektronikus adat, ami azért van egy másik elektronikus adat mellett, hogy annak a származását, az integritását védje. De nem feltétlenül alkalmas rá. Ez megint nagyon bonyolultan hangzott, de nagyon egyszerű példákat tudok rá mondani. Egy e-mail végén az üdv Zsolt, ugye, mint elektronikus adat, oda pötyögöm, hogy üdv, kettős pont, nagy cég, kises OLT, Zsolt, ez egy elektronikus aláírás a magyar törvény. Ez egy egyszerű elektronikus aláírás a magyar törvény szerint, hiszen szándékom szerint azért írtam oda, hogy Zsolt, üdv Zsolt, mert ezzel az e-mail olvasója számára azt akartam jelezni, hogy ezt én írtam. Most ez alkalmatlan rá, ugye, mert én azt is írhatnám oda, hogy üdv Gábor, pedig nem vagyok Gábor. Tehát mutatja azt, hogy a cél megvan, ezt akarom elérni, de nem feltétlenül alkalmas technológiát léteznek csak itt. Ennek is van viszont joghatása a magyar jogrendben. Ehhez joghatást vagy kezelést azt fűz a törvény, hogyha valami elektronikus, és innentől már jönnek egész praktikus információk esetleg, ha valami attól még, hogy elektronikus, és attól még, hogy alkalmatlan rá, de legalább a szándék megvolt, hogy odaírjunk valamit, attól, hogy csak elektronikusan létezik valami, ettől elutasítani a jogrendünkben nem lehet. Tehát egy bírósági tárgyaláson oda visz valaki egy e-mailt, lobogtatja, hogy már pedig én kaptam egy e-mailt, hogy csinálják ezt vagy azt, a bíró azt nem mondhatja, hogy na, menjen. Azt nem mondhatja, hogy hozd ide az eredeti példányát. Nem mondhatja azt, hogy ez nincs papíron, nem érdekel ez engem. Ezt neked nem mondhatja. Mondhat mást. Mondhatja, hogy köszönöm szépen ezt a bizonyítékot, de miután ez jöhet ugye másik címzéssel, az időpontja nem garantált, ezért ezt nem tudom figyelembe venni. Ilyet mondhat. De csak azon a tényen alapulva, hogy ő elektronikus, ezen indoklása elutasítani nem lehet. Ez jár ehhez a szinthez. Tehát nem is alkalmas rá, de nem is szabad csak azért, mert hogy ő elektronikus elutasítani. Na ezen halmazon belül, hogy az egyszerű elektronikus aláírás, van egy úgynevezett fokozott biztonságú elektronikus aláírás. Ez egy kisebb halmaz. ez már egy olyan technológiát jelent, ami már alkalmas is rá. Tehát az is a szándék, hogy egy aláírás legyen, származást és integritást biztosítson, tehát megváltozatlanságot biztosítson, és ez már alkalmas is rá. Ezek a fokozott biztonsági aláírások, ezek azok a kulcsosdi műveletek, meg hitelesítés szolgáltató, tehát egy ilyen netlock-féle társaság igénybevétele szükséges hozzá. Itt már komoly büntetések vannak a szolgáltatókra, itt már van egy hatóság, aki felügyeli ezeket a szolgáltatókat, ezt úgy hívják, ezt a hatóságot régen úgy hívták, hogy HIF, tehát a hírközlési főfelügyelet, most úgy hívják őket, hogy NHH, tehát a Nemzeti Hírközlési Hatóság. Ők foglalkoznak a tévével, rádióval, postával, CB rádióval, ilyesmikkel, és az elektronikus aláírással is. Tehát hatóságban biztosítással kell rendelkezni ezeknek a szolgáltatóknak, tehát itt már biztosítva van, hogy komolyan vegyék ezt a fokozott biztonságú szolgáltatást, és fokozott biztonságú szolgáltató által kiadott ilyen kulcsokkal fokozott biztonságú aláírást lehet csinálni, és a fokozott biztonságú aláírásnak pedig a törvény értelmében, és itt jön egy nagyon fontos újdonság, hogy írásbeliség joghatása van. És ez így van 2001 óta. Ezt nem tudom, hányan tudták a jelenlévők közül, egy-ketten biztos. Az az írásbeliség az egy nagyon komoly dolog, azt egy e-mailre, az a bizonyos e-mail, amit te olvastál tőlem, amikor megbeszéltük ezt a találkozót, az egy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott e-mail volt. Egyrészt a bíróság nem utasíthatja el, ha véletlenül ezzel bemész bíróságra, mert nem jelentem volna meg mondjuk időre, és ebben mondjuk árt okoztam volna valakinek. A bíróság előtt az, hogy én igen, köszönöm a meghívást és jövök 17:30, ez úgy viselkedik, mintha ezt papíron, kézzel ellátott aláírással adtam volna. A bíró helyből nem utasíthatja el, mert csak azért, mert elektronikus nem utasíthatja el. Kettő, miután ez egy fokozott, tehát egyszerű elektronikus aláírás is volt rajta, oda volt írva, hogy így Zsolt, az is oda volt írva. Tehát volt rajta egy egyszerű elektronikus aláírás, illetve volt rajta egy fokozott biztonsági elektronikus aláírás, az pedig innentől írásbelinek minősült. Most a fokozott biztonságon belül a törvény még egy kategóriát megkülönböztet, ez egy még szűkebb halmaz lesz, ezt úgy jelenti, hogy minősített. A minősített elektronikus aláírás az annyiban tér el a fokozottól, technológiailag az nagyon hasonló, de míg fokozottban az ügyfélre van bízva, vagy a kulcsait hogy őrzi, addig a minősített szinten nem az ügyfélre van bízva, hogy ő hogy döntött, hogy neki mi megfelelő, vagy mi nem megfelelő a kulcsának az őrzésére, hanem ott kötelező csipkártyán, ráadásul kötelező, előre szakértők által bevizsgált, nagyon komoly, biztonságú kártyákat használja. Itt nem kell nagyon bonyolult dolgok azok ott egyébként abban a pici csipkártyában, nem lesznek ettől még drágábbak, tehát még 1000 forint, 2000 forint, 5000 forint egy ilyen kártya, tehát elviselhető nagyságrendű, de nagyon biztonságos. A hiába tesszük be a mélyhűtőszekrénybe, akkor se fogja kiadni a kulcsaimat, hiába próbáljuk meg 5 volt helyett 200 volttal, hiába megyünk át ott a villamos, egyszerűen az úgy van megszerkesztve, hogy az semmiképpen nem ad ki olyan információt, ami neki nem szabadna. A minősített elektronikus aláíráshoz pedig a törvény nagyon speciális joghatást fűz, ezt úgy hívják, hogy teljes bizonyító erejű magánokirat. Randán hangzik, de használjuk a normál életben is. A normál életben, papíros életben a két tanú előtti aláírásnak felel meg. Tehát, hogy én azt a bizonyos levelemet minősített elektronikus aláírással írtam volna alá, ugyanúgy néz ki, ugyanaz a technológiája, az Outlookot ugyanúgy kezeli, ugyanazt fogja kiírni róla, de ott biztos, hogy én használtam egy chipkártyát, méghozzá jó chipkártyát, nem is fogok tudni hivatkozni arra, hogy ellopta valami vírus az én kulcsomat, mert hiszen nem lopható, mert biztosan chipkártyám van, tehát jól van az védve, akkor a magyar jogrendben az egyik legerősebb vélelem, a legerősebb joghatás társul hozzá. Ez a bizonyos teljes bizonyítani magánokirat, tehát azt mondja, hogy az ellenkező bizonyításáig az úgy van, ahogy oda le van írva.
Ez egy hát azért, ugye ez mégse ír annyit, bár egy nagyszerű művelet, nem mondjuk egy végrendeletet nem lehetne megírni, mert ugye az a kitétel nincs, mert egy olyan hatású, mint egy közjegyző előtt írta volna. Tehát a kígon az oké, meg minden oké, csak ugye azért a közjegyzőt nem helyettesíti. Tehát mondjuk egy végrendeletet így nem igen lehetne megírni.
Nagyon jó a mondás. ismét, azt hiszem fölkészült kérdezője van. Csak kérdezője van.
Ez tényleg érdekel. Lehet, hogy ma hallottalak téged a rádióban beszélni erről.
Igen.
Valami tudományos irodóban, de nem azért. Egyszerűen ez tényleg nagyon izgalmas, és már sok évvel ezelőtt hallottam erről, és hát egy pici kis ilyen köznapi adalék, hogy ugye én ilyen muzsikus vagyok, és hát hangverseny szervezéssel kapcsolatban e-maileket küldözgettem a 90-es évek közepe táján művelődési házaknak, hangversenyrendezőknek. Hát ezek figyelembe se vették, és nagyon csodálkoztam rajta, hogy ilyen technika van, és hát nem kell a postában kínlódni. És hát akkor bizony, még csak nem is válaszoltak rá. Úgyhogy tényleg úgy van, ahogy mondod, hogy ugye hiába írtam alá a lakcímet, a telefonszámot, minden egyebet, hát vagy az ügyintézők voltak ügyetlenek, vagy egyáltalán. Tehát ezt a utat még nem járták.
Ez valószínűleg ott emberi kezelés, vagy nem kezelés van benne.
Biztosan.
Technológiailag a minősített elektronikus aláírás az sokkal, de sokkal jobb, mint a közjegyzős aláírás, hiszen az papír alapon dolgozik. Ettől függetlenül nagyon jó volt. A kérdésem megjelent egy olyan pont, amit nem említettem az előbb, az pedig az, hogy az elektronikus aláírás törvény szerint véleményem szerint kulturális és ilyen érzelmi okok miatt néhány tevékenységet, vagy néhány területen nem engedi használni az elektronikus aláírás, de ez csak nagyon szűk, és két-három terület van. Az egyik a családjog, tehát gyereket nem lehet így örökbe adni, meg örökbe fogadni, körülbelül, tehát válni nem lehet így. A másik pont a végrendelet, még az lehet egyébként a családjoghoz is tartozik, nem vagyok jogász, de a végrendeletet pont megint nem lehet megcsinálni, és talán van még egy terület, de lehet, hogy nincs is több. Azt hiszem, a családjog és a végrendelet, ez a kettő, amit nem lehet intézni. Minden másnál bizony a minősített elektronikus aláírás az alkalmas, így el lehet adni a házunkat, el lehet adni az autónkat, el lehet adni, a hamis adóbevallást lehet beadni, unszavájter, rengeteg mindent lehet csinálni, Zárójelbe teszem egyébként hozzá, hogy a magyar jogrend még az írásbeliséget is nagyon kevés alkalommal írja elő. Az a bizonyos mondás, hogy az automat eladhatom így, azt jelen pillanatban is szóbeli szerződéskötésével is lehet adni, mert a szerződéskötésnek nem kötelező, hogy papíron legyen. Persze a kultúránkban az van, hogy a fontos dolgokat írjuk le, a nagyon fontos dolgokhoz tegyünk oda két tanút, a nagyon-nagyon fontos dolgokkal még menjünk el ügyvédjelzett közjegyzőhöz. Ez nem is baj, hogy körülbelül ennyire érti egy normál ember, én sem ennyire értem, hogy azért tényleg vannak sokkal fontosabb dolgok, mint mondjuk egy kenyér megvétele a közérben, mert az is egy szerződés, és azt csak szóban kötjük meg. Ezekre, mindegyikre ott van, hogy a papír alapú világban, hozzá megfelelője ott van a elektronikus világban, tehát az a kivételezett két terület, a családjog is, és öröklés környék, vagy a végrendelet, vagy ami az öklés otthon, ezen kívül bármire lehet használni. Olyannyira, hogy a közjegyzőknek is minősített elektronikus aláírásuk van. Bármelyik közjegyzőhöz bemegyünk, és papíron csinálunk valamit, mert úgy szoktuk meg, vagy nekem, én úgy szeretem, vagy én kérek egy papír másolatot belőle. A közjegyző, amikor bezárt a közjegyző iroda délután, akkor szépen ezeket beszkenneli, tehát kompjúterre teszi, és azokat a képeket bizony minősített elektronikus aláírással ellátva fölküldi egy közjegyzői archiválási rendszerbe, egy-két éve működik egyébként. És egy sokkal nagyobb biztonság, mint ami régen volt, hogy a lakótelepi lakásban, ahol működött a közjegyző, betette mindezt az előszobában lévő lemezszekrénybe, és az volt a közjegyzői letétőrzés. És ha kigyulladt a lakás, vagy ha véletlenül valaki berúgta az ajtaját a lakótelepben, akkor vitte az összes közjegyző letétben lévő összes dokumentumot, amit soha többet nem lehetett ugye előállítani. Ennél ugye egy lépéssel előrébb vagyunk. Van egy központi archívum. Miután központi archívumot csak elektronikusan lehet elképzelni, ugye, mert az az egyetlen realitás, hogy elektronikusan tegyük el, hiszen azt 18 példányban is lehet őrizni, biztos, hogy nem semmisül meg. Az elektronikus módon őrző dokumentumnak a hitelességétre pedig egyetlen alkalmas technológia van, ez a bizonyos elektronikus aláírás technológia, tehát a közjegyzők is használnak minősített elektronikus aláírást. A cég eljárásban például az ügyvédek is használnak elektronikus aláírást, kötelezően ráadásul egy hónap múlva, sőt talán két hét múlva a cégbíróságok, amiből van mondjuk 20-30, ajtaján befele papír már nem mehet. Ez is egy nagy eredmény, szép lassan jutottunk el ide, engem kérdeztek, akkor én 13 évvel előtt azt becsültem, hogy az indulásunk után 3 évvel már ez meg lesz, tehát itt 10 éve múlt ez, tehát egy évtizeden múlt el, amikor kiderült, hogy nem lett, meg aztán 5 évvel előtt se volt meg, de idén már vannak olyan eljárások, amik kifejezetten csak elektronikusan kell, és minden második ilyen eljárásnál ott van az elektronikus aláírás technológiája, mint ami védi ezeket az eljárásokat.
Jó, további kérdés.
És jelenleg az ügyfélkaput, azt mennyire megbízható az ember tekintélyen?
Hát, ha magunk között vagyunk, akkor az ügyfélkapu az ebben a technológiában úgy viselkedik, mint egy ellenfél, de ez igazából nem az ügyfélkaput jelenti, hanem úgy egy milliót, ami ezt az ügyfélkaput létrehozza és üzemelteti, inkább azt jelenti. Az ügyfélkapu önmagában nincs ellene az elektronikus aláírásnak. Elvileg a törvényekben azon az ügyfélkapun keresztül, tehát mint kapun keresztül be lehet adni elektronikusan aláírt adatokat. Gyakorlatilag egyetlen ilyen példát sem tudnék azt hiszem mondani, ahol tényleg ezt elfogadják. Az elektronikus adóbevallás ilyen volt annó, aztán utána megtiltották, aztán megengedték, de bocsánat, talán az elektronikus adóbevallást alá lehet írni. Volt, hogy kötelező volt, volt, hogy tilos volt, aztán utána most lehet, éppen itt tartana. Tehát ügyfélkapunk keresztül beadott dokumentumok hitelességével kapcsolatban nagyon komoly fenntartásai lehet valakinek, aki ebben a szakmában egy picit is mélyebben benne van. Hogy a való életben mennyire befolyásolja, mint az ügyfélkapu nem sok szolgáltatás érhető el, mondjuk szám szerint becsülök én mondjuk 10-et. Hogy az a 10 szolgáltatás, amit ott el lehet érni, hogy okmányirodában foglalhatok időpontot, meg itt a lekérdezhetem a TAJ adatbázisból, hogy biztos ott vagyok-e én. Ezeknek szükséges-e digitálisan aláírni itt valamit, erre valószínűleg én magam, aki pedig ebből élünk, azt mondom, hogy ezek azok a tranzakciók, amiket valószínűleg nem érdemes aláírni. Mert időpont kérést, az telefonon is el tudok intézni, be sem mutatkozom, csak kérek egy időpontot, valaki másnak a nevét mondom, aztán én megyek oda. Ezek nem kiáltanak elektronikus aláírás után. Azonban az ügyfélkapunk beadott és mondjuk 10 milliárdos adóbevallás elektronikus aláírás alá nem írása, az viszont komoly kockázat. Hogy Mari néni, Józsi bácsi, vagy én magam a személyi jövedelmadómat, ahol 10-20 ezer forintról beszélünk, vagy 100 ezerről, de mitten 2 millióról, mindegy, nem nagyon sok pénzről beszélünk, azt nem kell aláírni, tehát egy ilyen piramisnak az alján vártam nem kellene, de bizony annak a piramisnak van bizony teteje is, ahol viszont én speciál kötelezővé tenném azt, hogy korrekt technológiát használjunk, tehát fontos dolgokhoz megfelelő technológiát kell alkalmazniuk. Megkérdezés ez, néhány ezer fontos adagolásod még nem kéne. Az ügyfélkapu ezt a distinkciót nem teszi meg, ott mindenki a legegyszerűbb módon, ilyen bevezető jelleggel az az érzésem, meg ők is ezt mondják, hogy azért nem, mert hogy most itt bevezetjük, rászoktatjuk a népet. Most a népet általában az én véleményem szerint úgy kéne rászoktatni, megmutatjuk nekik a jó utat is, és a nép nem ad be 10 milliárdos adóbevallásokat. Ez a bizonyos, meg akarjuk eloldani az ország közlekedését, vagy nem, ugyanez a helyzet. Egyszerűen a nagy szervezeteknek ott, ahol ketten, hárman könyvelnek, és az igazgató, meg a gazdaságigazgató írhatja egyedül alá az adóbevallását, ezek a szervezetek hozzá vannak szokva ahhoz, hogy komoly tranzakciókat végeznek, komoly eljárások alapján. Itt kifejezetten visszatetsző, hogy ott nem engedik meg, vagy sőt, nem teszi kötelezővé azt, hogy ott komoly technológiákkal védjék, hogy később ne legyen vita. Mert egy 10.000 forintos adóbevallással 10.000 forintos vita keletkezik, egy 1 milliárdos adóbevallással 1 milliárd forintos adó vita keletkezik, és ott később már bánni fogjuk majd magyar állam, amikor 5 évvel később egy nagyon egyszerű félmondattal intézi majd el az adóbevallását. Ő nem azt küldte, ennyi kell csak mondani, és bizony nem bizonyítható, hogy mit küldött be. Ha el lenne írva, akkor nem lenne ilyen kérdés, ezt küldted be és kész, bíróság előtt is, komputer szakértők meg tudják mondani, könnyen, mert egy autók is megmondja, hogy ezt küldted be, vagy nem ezt küldted be. Ezt a lehetőséget veszítjük el azzal, hogy nem használunk elektronikus aláírást az ügyfélkapun. Az ügyfélkapu biztonsága pedig, ugye azzal, amit ma voltam bent az ügyfélkapuban, azzal, hogy nem bírom megjegyezni a saját jelszavamat, pedig én aránylag rendszeres látogatója vagyok, de nem bírom megjegyezni, és amikor azt mondom, hogy új jelszót szeretnék kérni, az pedig egy e-mailben eljön, ugye egy gmail-es accountomra, az mutatja, hogy mondjuk hol van a leggyengébb láncem, na hát itt a leggyengébb, vagy ez egy gyenge láncem, és egy ilyen gyenge láncem van benne, akkor ugye itt fogják megtámadni, mert egyszerűen megbecsülik, hogy mi a te usernevet, mert a melletted ül a munkahelyeden, megbecsülik a usernevedet, és pikpak megkapja de most nem biztos, hogy pipak, tehát mondjuk én nem biztos, hogy meg tudnám valakit szerezni, de nagyon akarnám, akkor szerintem menne, hogy, hogy másnak a user nevét, jelszavát megszerezzem, és onnantól kezdve viszont nyitom az ügyfék, akkor azt csinálok, amit akarok. Hát ezért nem jó az. Ezt nem így kéne csinálni. Kis ügyekhez nem kell azonosítás, közepes ügyekhez valami közepes azonosítás, és bonyolult, komoly ügyekhez pedig komoly technológia, komoly azonosítás kell. Árban nincs különbség, igazából megbízhatóságban viszont nagyságrendi különbség.
Akkor milyen árak vannak? Tehát mennyibe kerül egy-egy elektronikus aláírás megvétel?
Hogy marketingeljek a piac számára, egy darab elektronikus aláírás ára az 0 forint. Ez elég kedvező, ugye? Mert az elektronikus aláírás ugye ez egy tevékenység, és azt a tevékenységet nem a szolgáltatók végzik, hanem az ember végzi. Annyi elektronikus aláírást csinál, amennyit van kedve otthon. Írogat alá. Tehát az maga 0. Ez nem azt jelenti, hogy nem kellene hozzá eszközök, meg bizonyos dolgok, amik azért viszont kerülnek pénzbe. Egy fokozott biztonságú elektronikus aláírást, amit szeretnék tudni rátenni, tehát fokozott biztonságú módon szeretnék tudni aláírni leveleket mondjuk. Tehát írásfeliséget szeretnék elérni elektronikus világban. Ahhoz szükséges beruházása, kell egy komputer hozzá, mert ugye ez fejben nem, ez nem fejre van kitalálva. Tehát ezek ugye matematikai műveletek, ez komputerek végzik. Ha van komputer, az mondjuk ezt ne adjuk hozzá, tehát ha van komputerem, ugye akkor merülhet fel egyedül egyébként ez az ötlet, hogy írjunk már alá egy e-mailt, mert e-mailem sincs. Akkor utána kell egy ügynevezett tanúsítvány, ez a bizonyos kulcsosdi kell hozzá, amiről itt beszéltünk. Egy ilyen kulcsnak az ára egy évre nagyságrendileg 5000-től 10000 forintig terjed. Per év. A szolgáltató odaadja, mint mondjuk egy ilyen elektronikus személyigazolvány szerűt. Nincs benne chipkártya, nincs benne semmi, mert fokozott biztonságú szinten én döntöm el, a felhasználó döntöm el, hogy akarom védeni ezeket a dolgaimat. Tehát mondjuk a legegyszerűbb módon a komputeremen tárolom, és biztos vagyok benne, hogy a laptopom mindig nálam van, és sosem fél senki hozzá, akkor egy ilyen aláírás képesség, tehát 5000 forintba kerül egy évben. És annyit írok, amit akarok. Ha minősítetten akarnék aláírni, mert hogy jogász vagyok mondjuk, egy jogásznak most fölkészülni arra, hogy elektronikusan intézhesse a cégügyeket, ez a készülés ez nem jó szándékából történik, hanem kötelező, ugye? Egy ilyen felkészülés, egy speciális szoftverrel, ami kell hozzá, egy chipkártyával, egy chipkártyaolvasóval, meg ezzel a bizonyos tanúsítvánnyal, ami fokozott biztonságú szinten 5000, itt körülbelül 15000-et jelent. Szummában a komputere mellett egy olyan 30000 forintjába kerülhet egy évben. A következő évben még már kevesebb, mert másik évben nem kell megvenni a chipkártyát, hiszen azt megvette tavaly, az ugye nem romlik el. Nem kell megvenni az olvasóját, mert azt is megvette tavaly, azt sem romlik el, a szoftverét se kell megvennie. Tehát igazából visszajutottunk oda abba a bizonyos tanúsítvány árba, az a bizonyos a szolgáltató, tehát a velünk egyenrangú szolgáltatók szolgáltatását kell csak megfizetnie, nagyságrendileg egy ilyen 10-15000 forint egy ilyen minősített szinten egy tanúsítvány.
Közeledünk az első óra végéhez, úgyhogy kérdezzetek.
Hát szerintem az aláírást kimerítettük, legalábbis úgy gondolom, és még három területről volt szó, legalább a másodikat meg kéne érinteni, hogyha többiek is egyetértenek vele. Mert ez egy nagyon kedves témára Zsoltnak, akarsan mondom, nagy élvezettel adja elő, és nagyon érthetően. De itt a nyílt információ áramlása, nem tudom, hogy volt ez a három téma?
Hát a nyílt információ, nem most tehát az internet jelenés a jövője. Nem egészen ebben a témakörben mozogtunk, de hát...
Hát ez lehet esetleg a következő. Én csak úgy fölvezetésül azt mondanám, mert ugye adatrögzítés, stb., hogy épp a minap hallottam egy rádió műsort, hogy hát ezek az elektronikus adatok is a hangrögzítéssel kapcsolatban kiderült, hogy ez a régi lemez, amit ma bakelit lemezzel neveznek helytelenül, ez ugye 56 év után is tartalmazó információkat, ugyanakkor 1981-ben hitelesített első mikro lemezek egyike, másika már nem lejátszható. És ennek kapcsán elmondták, hogy az elektronikus adatrögzítésnek pillanatnyilag az a gondja, hogy még a számítógépen sem őrizhető meg 20-30 évnél tovább az adat. Tehát egy nincs ezt, nyilván ezt lehet másolni, és nyilván ez egy komoly problémát jelent a cégnek is, hogy is oldja meg, tehát hogy ugye tudjuk a régi technológiával is, hogy magószalagokat és filmeket, és azért 10-15 évenként át kellett játszani, hát úgy maradtak föl ugye ezek az archív felvételek, és hát most olyan rég boldogok vagyok, hogy már ezeket a lemezeinket is át tudjuk, tehát a hagyományos régi mikrogarázás lemezeinket is le tudjuk játszani, át tudjuk tenni.
Digitalizálni,
igen. És hát ugye, én mint felhasználó boldogunk voltunk, jaj, de jó, akkor ez most már megvan oldva, akkor ez kis helyen elfér, nem fog kattogni, recsegni, ez se fog. Hát nekem került már a kezembe mondjuk egy könyvtárból kivett olyan CD, hogy egyszerűen lejátszhatatlan, szóval haszna vehetetlen, olyan zörgés, ismerés, az bőven túltette a legösszekarcoltabb hagyományos lemezen is. Tehát szóval ez a témakör érdekel, hogy ezt a cég hogy tudja kivéteni, mert ugye egy visszapillantást hallottuk, hogy hát a 90-es években, a 80-as évek elején mi volt, vagy volt technológiában, technikában, és hogy mi van most, azt is tudjuk, de vajon mi várható 20-30 év múlva? Tehát lehet-e azt megsatszolni, hogy mennek ennek elébe a munkatársak, tehát hogy tudják ezt fölvázolni, vagy érzékelni, hogy mi várható 20 év múlva, 30 év múlva?
Ha nekem kéne válaszolni, én azt hiszem nagyon boldog lennék, ha tudnám, hogy mi várható 20-30 év múlva, mert nem tudom.
Igen, de azt mondtad, hogy 20-30 évre archiváljátok a dolgokat, ezért merem megkérdezni.
Ahogy a biztonság, ugye maga az olvashatóság fönntartása is egy folyamat. Általában arra gondol, sokan gondolnak arra, jó magamat és nyugodtan oda vehetem, hogyha egyszer megoldottam valamit, akkor az meg van oldva. Na most ebben pont a biztonság, az pont nem egy ilyen témakör. Ha egyszer csináltam egy vastag falat, és azt úgy gondoltam, hogy két óra alatt lehet átfúrni, akkor ez a igazság, vagy ez az állítás, ha egyáltalán igaz, akkor is csak abban az időpillanatban létező technológiákra vonatkozik. Két hét múlva valaki felfedezhet valami olyan fúrót, ami bizony nem két óráig, ezek után a fal nem két órát fog ellenállni, nem csak 13 percet, rögtön a biztonságom egy nagyon nagyobb esetben is semmi igazából nem történt, csak eltelt 10 perc. Tehát az archiválás szolgáltatás, ahol ez a kérdés felmerül, hogy technológiák változnak, a technológia változik, az bizony egy folyamatos szolgáltatás, tehát az archiválási szolgáltatásba bekerült információkat, nekünk folyamatos, arra kell fölkészülnünk, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, de ami lesz, arra majd akkor föl kell tudnunk készülni. Olyan technikai megoldásokat kell most csinálnunk, ami mellé az újabb technikai megoldások is odaférnek, és bizony folyamatosan figyelnünk kell a külvilágot. Ennek egy nagyon csúnya angol szava van, amit nekünk tennünk kell. Reservation planningnek hívják szerint, abból a szabványból mondom, aminek megfelelően mi az archiválási szolgáltatásunkat építjük. Tehát figyelnünk kell, folyamatosan figyelni kell a technológiát, folyamatosan figyelni kell a világot, azt a környezetet, ahonnan mi kaptuk a bejövő adatainkat, amiket nekünk meg kell őrizni, és ha azt vesszük észre, hogy mondjuk, és nem csak a technológiai elavultság szerepelhet, hanem levéthetnek egy formátumot. Mondjuk az internet világában nemrég történt az, hogy a GIF képek, voltak ugye képek, ugye a World Wide Web-ben sokszor látunk képeket, hogy lehet kép, hogy vannak képek, azoknak ezerféle megoldása van, hogy lehet ott ábrázolni a színeket, a színmélységet, a ilyeseket. A GIF nevezetű nagyon elterjedt képű egyszer csak kiderült, hogy az bizony jogvédett. Tehát GIF-ben teszem én föl a saját fényképemet, a saját honlapomra, GIF formátumban, azért nekem pénzt kéne fizetni valakinek. Na, egy ilyen esetben nem változott a technológiám igazából semmi, mégis egyszer csak egy formátum, a hozzánk, mondjuk akkoriban már lett volna egy archiválási szolgáltatásunk beadott GIF képekről, mert mondjuk egy beszkennelt valaki ott egy adóbevallást, és beadja hozzánk, ezt őrizzük meg 40 évig, akkor és az véletlenül GIF formátumban volt az a kép, akkor nekünk kutya kötelességünk, amennyiben ilyen szolgáltatást is fölvállalunk, és ilyet egy-két dokumentum fajta olvashatóságának fönntartását mi vállalni is fogjuk, ez körülbelül szeptemberre induló szolgáltatásunk egyébként, akkor a GIF formátum levédése okán, még mielőtt, amikor ez a tudomásomra jutott, akkor keresnünk kell egy olyan formátumot, egy olyan adathalmazt, amiben ezt át kell tudnunk konvertálni. Ha pechünk van bizony, akkor nem fogunk találni olyan eljárást, vagy olyan végeredményfajtát, amiben egy-egyben információvesztés nélkül át lehet tenni. Hát nagyon-nagyon igyekszik, hogy ilyenkor a szolgáltató információ vesztés nélkül tovább őrizni a dolgokat. Itt az előbb felhozott példában a hangnál pont egész biztos, hogy megvalósíthatatlan, hogy információ vesztés nélkül történjen ez a konverzió. Egy bakelit lemezt, amikor átjátszok, bizony vesztek az eredeti hangminőségből, mert az zajos, koszos, azok a mechanikai eszközök, amivel ezt átolvassuk, azok beletesznek plusz dolgokat. Úgy tűnik, hogy ebből nyertem valamit, de igazából az egy vesztés, ugye, hogy zajokat tettünk bele, amikor konvertáltunk, de ez az egyetlen módszerünk, ennél nincsen jobb. Ugyanezt kell csinálnunk, mint amit 10 évvel ezelőtt is, 10 évente, vagy hát itt ugye ennek a osztálynak a jelzése alapján át kell írnunk más formátumba azokat a dokumentumokat, amik nálunk vannak, és ezt folyamatosan kell csinálnunk, és így érhető el, hogy akár 100 év múlva is, amikor lehet, hogy már a komputer az folyni fog, az nem áramban működik, hanem fénnyel, akkor is elő fogjuk tudni állítani azt az információhalmazt, annak az értelmét elő tudjuk állítani, az olvashatóságát fent tudjuk tartani, amit egyébként a mai világban, mondjuk idén szeptemberben egy GIF formátum, vagy egy TIFF formátum, vagy egy PDF formátumban kaptunk. Ez nem egy egyszerű feladat, de itt azt hiszem egy jó példa hangzott el a hanglemezekkel kapcsolatban, és az nem elég, az egy hamis biztonsági érzet, amiben általában az emberek úgy meg is elégednek, hogy hát átírtam CD-re, jó lesz, meg lesz ez nekem. Kidobom majd a már, átírtam két CD-re, mert az már nagyon odafigyelt az a kolléga. A CD anyaga egyszerűen nem arra van kitalálva, hogy ez 10 évnél tovább őrizze az információkat, lehámlik róla az ezüstréteg, oxidálódik, minden baja van, amire egy normál ember ugye nincs fölkészülve, mert hát ő megvette, azt mondták neki, erre rájöld, akkor jó, két például kirettem, mert nagyon vigyázatos volt, és ezzel sajnos bekerül egy hamis biztonságérzetbe, ezeket folyamatosan kell föltartani, időnként át kell írni, és az akkor éppen jelenlévő technológiára, ami már, hogyha CD-ről beszélünk, itt már ilyenek vannak, hogy Blu-ray, meg ilyen formátumok jönnek elő, és amiket itt 5 évvel ezelőtt használtunk, hát már elég nehéz tényleg olyan eszközt találni, amihoz bele tudnánk egyáltalán dugni. Ezeket kell folyamatosan a adási szolgáltatónak biztosítani, hogy ne kerüljünk ebbe a csapdába.
Ez a varázsszó, végül is ez a folyamatos éberség és folyamatos fölzárkózás a technika után.
Így van. Így lehet biztosítani.
Én azt kérdezem, hogy szó volt arról, hogy ez az internet hogy jött létre, hogy egy kicsit maradjunk a mai témánál is. Tehát tudjuk, hogy jelentősen megváltoztatta az emberiség egy jelentős részét az internet, tehát mára. Valószínűleg ez nem fog megállni. Szerinted mi várható? Tehát ugye egyre ma születnek gyerekek. Ezek már beleszületnek ebbe a világba. 3-4 évesen ott állnak a számítógép előtt. Már aki használja, sokkal jobban tudja használni, mint akit ő látta először. Tehát mit eredményezhet? Nyilván ez egy talány, de véleményed szerint 50 év múlva, 100 év múlva hova vezet? De beszéltük már itt, hogy a számítógép lehet akár egy kockacukornagyságú masina is, és olyan gyorsaságra képes, hogy nincs idő, ugye megszűnik az idő, mert megszűnik az, hogy mennyi adat fér rá, mert korlátlan számba. Tehát ez mit eredményezhet az emberiség szempontjából?
Hát, nem nagyon gondolkoztam el itt, nem csak itt, hanem ugye általában ezek már szinte filozófiai kérdések. Az 50-100 év felemítése az egész biztos, hogy filozófiai kérdés. Itt ebben a technológiában, vagy ahogy ez fejlődik, ugye az internet, az elektronikus kommunikáció, itt a 2 évet, ha valaki előre áll, már akkor nagyon ügyesnek tartom. Az biztos, hogy az elektronizálás, a komputerizálás és az internetesdi akkor nem sokára bele fog úgy épülni az életünkben, hogy nem is ezen a nevén fogjuk hívni. Majd ha letisztázzuk ezt a mondatot, kifoglalom, amit akartam mondani pontosan. Tehát mind a komputerek elterjedését, igazi komoly elterjedését, mind szerintem ennek a töménytelen információ halmaz, az életünkben a beépülés akkor fog megtörténni, amikor ez nem egy külön eszköz, hanem amikor normál, napi használathoz használt eszközénkbe kerül be. Erre nagyon jó példa a mobiltelefon. Ugye a mobiltelefon az egy komputer, akár gondolunk rá így, akár nem gondolunk rá így, bár most már vannak olyan új telefonok, amik állítják is magukról, hogy ők komputerek, ugye ezek az okostelefonok. Ugye a legegyszerűbb kis buta mobiltelefon is egy kis komputer, képernyője van, beviteli eszköze van, tehát keyboardja van, ugye mondjuk nem sok karakter van rajta, nem sok gomb van rajta, mert a számok vannak még egy-kettő, de beviteli eszköze van rajta, processzor van, mert a memóriája van, és ha nem így gondolunk rá, akkor rögtön már nem fél tőle senki. Akkor már a nagymama is szívesen küld SMS-t, az én szüleim is, mamám, aki a technológiával kevésbé van jóban, nagyon szívesen használja az egészség, igen, így van, tényleg igaz, használja ezeket az eszközöket. De az biztos, hogy az nagyon gyors elterjedés előtt állhat, és nem hasonlítható ehhez a mostani elterjedéshez, ahol most tartunk, hogy egyre több laptopot adnak el, és akkor még 10%-kal több laptopot, nem ilyen robbanás várható akkor, amikor tényleg a kis eszközeink is bekerülnek. Én egy-két dolgot látok csak, ami egy-két éven belül meg fog történni, itt olyanokat kell elképzelni, én véleményem szerint, mint mondjuk egy kólás idegen, a vonalkód, ami most ugye, amikor lehúzzák a közérben, akkor már nem pötyögik, meg nem tekerik a gépet, hanem ugye csak lehúzzák vonalkóddal. Ez nem sokára, tehát mint egy-két éven belül ezek a kólás dobozok kompjúter nyelven ugyan, de beszélni fognak egy másik kompjúterrel. És akkor itt jöhetnek be, amiben filozófusként nem...
Mert ez mit jelent, hogy elhúzzák valami előtt és...
Nem, hogy elhúzzák, tehát mondjuk itt az a chipkártya, az a bizonyos kockacukor nagyságú számítógép, ami nagyon sokat fog tudni, a gyors elterjedéshez várhatóan gombos tűfejnyi, nem olyan sokat tudó számítógépek milliárdjai azok, amik ezt a számítástechnikát előre fogják mozdítani. Tehát lesz két iránya, ez a nagyon-nagyon, vagy aránylag buta, de irtózatosan pici és nulla forint költségre állítható kis számítógépek, és természetesen megy ez a komputeres irány is. Most ez méretben fog csökkenni, vagy teljesítményben fog nőni, vagy a processzorok cserélődnek szilícium helyett biológiai alapúak lesznek, ezt sajnos nem tudom megmondani, de a nagy elterjedés a nagyon sok milliárd kis pici számítógép területén várható. Amit itt pont megemlítettem, ugye ez a mondjuk ilyen okos árucímkéket jelentik, mondjuk ugye chipkártya tudásúak, de picikék és már ilyen cetli nagyságban, mert cetli vastagságban és 1 cent, tehát itt a 5 forint nagyságrendben elérhető kis cetlicskéket jelentenek, amik nem cetlik már, hanem számítógépek, memóriával, amivel lehet kommunikálni. És akkor a Tesco-ból való kijövetelünk az annyi csak, hogy áttoljuk a kosarat egy kapu alatt, és nem 5 perc alatt végzünk a fizetéssel, ahogy most végzünk, és ez nagyon gyors, tehát ez nagyon kényelmes 5 perc alatt is végezni, ahol a 50 árucikkel, amivel oda megyünk, vagy 100 árucikkel, mert Tesco nagy, és a kosár is nagy. Ha egyszerűen áttoljuk egy ilyen kapun, és már rögtön meg tudják mondani, mi van nálunk. Na ebben azért vannak veszélyek, hogyha itt a titokvédelmi kolléga, hogyha személyis jogokról is beszélt, akkor az biztos, hogy egy komoly témája lenne, hogy ez bizony milyen lehetőségeket nyit ki olyanok számára, és akik számára nem kellene ezeket a lehetőségeket nyitni.
De ezt ha valaki mondjuk a táskájába eldugva, amit is el akarja lopni, azt is kifizetteti vele, mert totan is
ott nagy, ez nagyon jó mondás, így van. Tehát ez
én közéletes voltam.
Ez nagyon jó mondás. Igen, azt ki fogja fizetetni, de hát mondjuk nem kell nagyon, tehát egy idő előtt rá fognak jönni ugye a táskákban lesznek egyéb eszközök, amivel zavarni fogják ezeket a kis kommunikációkat. Tehát a biztonság itt is ugye egy folyamatosan fenntartandó tevékenység vagy állapot. Fejlődik előre a világ, és fejlődik, ami ellene harcol. Remélem, hogy a Matrix nevű film, ugye, ami itt a számítógép hova fejlődhet, vagy a számítógépes világ hova fejlődhet, vagy egy jó kis tükörképet állított arra, hogy esetleg a mi fejlődésünk az égis ott van belül. Reméljük, hogy nem oda fog eljutni, reméljük, hogy nem 1984 fog eljönni, amit ugye Orwell nem láthatott, hogy milyen eszközökkel fogják vagy lehetne kontrollálni egy társadalmat, de bizony ezek az eszközök arra is alkalmasak. Tehát a Tesco-ban meg tudják, a kapunól kitolom meg tudják mondani, hogy mennyit kéne fizetni, akkor a kapu mellett, vagy a kapu után 10 méterrel a parkolóban is le lehet olvasni az én kosaram tartalmát, amiből ki lehet deríteni, hogy mit vettem ebben a pillanatban, mit eszem, milyen prioritásaim vannak, vajon akarok egy gyereket, vagy nem akarok, ugye, mert a gyógyszertárba mit hoztam ki. Ezek ugye nagyon komoly személyiségi új kérdéseket vetnek fel. A technológiával foglalkozó emberek persze gondolkoznak azon, hogy ezeket hogy kell majd kivédeni ezeket a támadásokat. Egyszer olvasható, többször nem mondasz semmit. Mondasz ugyan valamit, de értelmezhetetlen a külvilág számára, tehát nem értékes számára az információ, maximum azt tudja megmondani, hogy hány darab cikk van a zsákomban, de nem tudja megmondani, hogy mi az pontosan. Ezerfajta védelem is ki fog alakulni, ahogy ezerfajta támadás is.
Jó, köszönöm. Kérdés van valami ütötök részéről?
Hát még nekem esetleg van, hogy most az internet ugye fejlődik, hogy előbb-utóbb valami szabályozás alá fog ez kerülni, úgy érzem. Gyakorlatilag most bárki egy Canon-nak a közepéről, valahol egy mobiltelefonnal, rálép az internetre, és akkor a nevemben bármit garantálkozik. Hogyha viszont az elérések ugye, esetleg kontrollálva lesznek, akkor erre nem lesz lehetőség, és akkor ezek a spamek is sokkal jobban megszűnnek, meg ehhez hasonló. Tehát azonosítani a feladót, meg a...
Így van. Már az így van, az jelen pillanatban az internet, aminek a fejlődésének a hajnalán, hogy ott beszélünk arról, hogy ez hogy alakul ki az internet, katonai fejlesztés, persze, hogy elmentek biztosan irányba, amiről mi nem tudunk, de az ötlet maga, hogy ez a sok kis csomópont, hogy lehet egész világot ugye feltűnni, egész világot behálózni, mindenhonnan, mindenhol eltalál az információ, tényleg kiesik valami, ugye most ugye visszakívák vannak, nem háborúk szerencsére. Az internet maga nagyon jól van kitalálva, de amikor kitalálták, akkor nem nagyon figyeltek arra, mert nem ez volt a cél, hogy azok a protokollok, azok a megoldások, amiket ott használtak, mint egy e-mail küldés, vagy egy webezés, az olyan egyszerűre sikerült, hogy abban a biztonságban, nem gondoltak, nem számoltak rá. A információ továbbításának a biztonságáról, tehát az úgynevezett rendelkezésre állásra koncentráltak, nem pedig ahogy vitték ott az információt, hogy abban, hogy védjük. Nem gondoltak arra, hogy 20 évvel később itt banki tranzakciókat akarnak magánemberek végezni millió számra. Tehát az eljárások nagyon egyszerűek rajta, ebből adódik, mert nagyon egyszerűek. Ugye az egyszerűségéből adódik a robosztussága, de ebben az egyszerűségben benne van a biztonság hiánya, és ezért van az, amit az előbb említettél, hogy egy Canon-ból tényleg el lehet játszani valaki másnak a át lehet venni valakinek a szerepét, el lehet játszani, hogy ő a internetbank, és át lehet verni nagy adag embert, aki ugye hiszékeny és ezt el is hiszi. Most már ott tart az internet, hogy ezek az eljárások, mint az elektronikus aláírás, ezeket ki tudják védeni. Tehát már létezik, elérhető áru, látszik 5000 forint egy évben, ez nem egy komoly összeg már. Meg lehet szerezni azt a képességet, hogyha valaki akar, akkor ő tudja magát personalizálni az interneten, meg tudja mutatni, hogy ő. Az a bizonyos előírás, amit ott pedzegettél, az elképzelhető, hogy bizonyos területeken tényleg be fog jönni. Tehát bizonyos kötelezővé teszik majd azt, hogy nem anonim személyek önmaguk bevallották, hogy ő maga kicsoda és ez alapján végeznek ott műveleteket, hanem tényleg be fog jönni bizonyos alkalmazásokat, vagy akár bizonyos önálló csatornákat csak megfelelő eszközzel rendelkező felhasználók használhatnak. Bizonyos alkalmazás, erről beszéltünk, cégeljárásnál jött a szabályozás, azt mondták, hogy mostantól már pedig papír nincs, ha elektronikus, akkor ha nincs papír, akkor elektronikust kell csinálni, és ha elektronikus, akkor viszont alá kell írni, csak úgy névtelen megüldözgesse be a jogász a beszkennel dokumentumokat. Nagyon helyes, itt van egy. Tehát egy alkalmazás, amire elő van írva. Bankok nagyon régóta úgy internetbankoznak, hogy ott az adatok azért védettek. Ezt a védelmet tudják, hogy SSL védelem. Az már kvázi szabvány, hogy bank nem csinál SSL védelem nélkül internetbankot. Hallunk, vagy van irány arra, hogy esetleg létezzen egy internet 2, vagy 8, vagy 15. Tehát egy másik internet csatorna, ahol az, aki azt a csatornát építi, ugye most nehéz megmondani, hogy ezt a csatornát most kiépítette föl nekünk ide a világba, ezt az internetet, amit mindenki bőszen használ. Nagyon meredeken emelkedik az átvitt adatok mennyisége, és sok jóslat arról szól, hogy ez az internet így, ahogy fel van készítve, így, ahogy finanszírozza van, így, amennyi pénzt erre költenek, ilyen struktúrában, ahogy ráköltik ezt, ez nem sokára össze fog omlani, Egyébként érdekes módon a videózásra szokták ezt az összeomlást kenni. Tehát, hogy egyszerűen annyira hasznos, annyira jó ez az internetes, de már ugye videókat, tévét nézünk ezen, ugye már vehetünk tévészolgáltatást interneten keresztül, de ez olyan elképesztő mennyiségű adatmennyiséget jelent, amit majd nem fog bírni el a hálózat, hogy mellette bizony épül komolyabb finanszírozással, komolyabb szabályokkal, komolyabb szabályozással épülhet egy másik, amit lehet, hogy nem internetnek fogunk hívni, hanem valami másnak, de ugyanezeken az itt tanult technológiákat fogjuk alkalmazni, és ott bizony jó eséllyel előírható lesz majd, hogy csak azonosított entitások mozogjanak rajta, hiszen ott fizetetni fognak mondjuk egy e-mailért, és meg is fogja fizetni az a professzionális felhasználó, aki azt mondja, hogy nem mindegy, hogy az ő e-mailje az lehet, hogy eljut a másik félhez, vagy biztos, hogy eljut, ez a különbség neki megér mondjuk 5 forintot. És ha otthonról a barátnővel akar levelezni, akkor használja az internetet, amit 3000 forintért korlátlanul használhat, és vagy megérkezik, vagy nem. Most ugye azt látjuk, hogy mindig megérkezik, tehát ez így most jó, de esetleg egy nagyobb terheltség után már ez nem biztos, hogy adja azt a rendelkezés állást, amit mondjuk egy szervezet, egy bank saját belső kommunikációnál használni akar. Ott például a spamek kiszűrés is jó esélyen meg fog történni. Most, amikor ez a világ nagy szabadság van az interneten, és nagyon szeretem, mert én nem is vagyok ellene ennek, ott bizony előfordul, Kínából adnak föl 5 millió e-mailt, és abból 3 engem talál meg. Most, miután Kínában nem 5 millió e-mailt adnak, és nem csak Kínából adnak fel 5 millió e-mailt, engem naponta 100 ilyen spam talál el, tehát 100 nem nekem szóló levél talál el. Erre megvannak a megfelelő eszközök, ugyanúgy, ahogy kivédtük azt, amikor az ingyenes reklámújságban szólják be a postaládánkban, ugyanúgy megvannak az eszközök a kiszűrésére ebben az elektronikus világban, és elképzelhető, hogy lesz olyan alkalmazás lesz az internet, ahol nem lesz egyáltalán spam. Mint ahogy egy szállodában, ha beköltözöm, egy más infrastruktúrába költözöm, ott elvárom, hogy az ajtó mellé, a reggeli mellé ne tegyék oda az ingyenes szórólapokat, és bizony nem is teszik oda. Ott a portás kiszűri azokat a elemeket, amik annak a szabályrendszernek nem felelnek meg, hotelbe szórólapot osztani tilos, ott van ilyen szabály. Ugyanígy jó eséllyel lesz egy ilyen internet, vagy egy ilyen kommunikációs hálózat is. A mobil hálózat egyébként ilyen, ott nem sok spam-et kapunk egyelőre. Az irány egyébként nem az, hogy ez így maradjon, épp az irány az, hogy a gazdasági érdek alfele mutat, hogy ott is kapjunk spam-et, mondjuk SMS-t vagy valami reklámos SMS-eket.
Van az elektronikus aláírás, ennek egy technológián kialakul, hogy én csak olyan e-mailt kaphassak meg, ami alá van elektronikusan.
Így van. Ezt kell csinálni.
Tamás a te embered, ugye?
Damás az én emberem, nem tudom, hogy utána majd cserélünk névegyeket, tehát remélem a szabályzóknál, tehát van valami hatásod is a szabályzókra, igen. Véleményünk szerint, amit megvan a lehetőség, ezért az a lehetőséggel élni is kellene, ezt el kell írni a kritikus tömeget. Most bevezetnénk, hogy Magyarországra bejövő internet drótokon csak elektronikusan aláírt leveleket szabad beengedni, akkor mondjuk a bejövő levelek 1/1000-e jönne csak be. Mert többit kiszűrnék. Tehát most bevezetni, ebből forradalom lenne. De személy szerint te bevezetheted, személy szerint el lehet indulni abba az irányba, ami váratlan, ami piacunknak is a felelőssége, hogy ez annyira elterjedjen ez a technológia, hogy már legyünk annyian, akik ezt használják, korrektül használják, hogy utána elő lehessen írni, hogy már pedig szép lassan állunk át erre, és 2010-től csak elektronikusan egy levelet küldünk. Így van. Vagy azt mondjuk, hogy ha már van írva a levél, akkor ingyen viszi az internet, ha nincsen már írva, akkor 5 forint. Tehát pont a másik oldalt büntetni. Ha nem vállalja föl, hogy ő kicsoda, nem lehet belenézni a levelébe, csak szűrési szándéka, hogy ne spam legyen, mondjuk titkosított levél, akkor azt valahogy egyéb módon büntetjük, például úgy, hogy fizettetünk érte 5 forintot, 1 forintot, 10 fillért processzoridőt.
Technikailag meg lehet ma azt oldani, hogy valaki közreadja a levelében, hogy egy év múlva csak elektronikus aláírású levelet fogad a számítógép. Tehát technikailag azt a számítógépnek be lehetett programmal biztosítani, hogy mostantól kezdve csak olyan
így van. Így van. Szeretném, hogyha bemutatnátok nekem azt az embert, aki ezt most körben elné írni, hogy egy év múlva csak olyan leveleket fogad, ami alá van írva. Ingyen adnánk neki aláírást, jó? Tehát minden szolgáltatást ingyen kap. Segítünk neki, ez egy lámvelkű forradalmának hangzik így elsőre, de egyébként az iránynak ennek kéne lennie. Mert tényleg akkor lehet megúszni
a szemeket. Akkor csökkenni az elektronikus aláírásokért fizetendő összeg, ha mondjuk, nem tudom, jelenleg mondjuk van hasamra ütő 200 ezer olyan ember, aki ezt használja,
akkor az egész... Akkor az egész világról beszéltünk körülbelül, mert Magyarországon nagyságrendileg olyan 10-20 ezer ember használja ezt a technológiát.
Na, én akartam kérdezni, mi újság a nyugati államokkal, Anglia, USA, ott hogy áll ez az
elektronikus? Itt tartanak ők is körülbelül. Tehát igen? A elektronikus aláírás technológiát az áttörésére még várunk.
Hát, Magyarország is fölzárkózott végül is a... egy világszínvonalhoz.
Ezt így is lehet mondani, igen. Tehát itt most nem dolgoztunk magunknak hátrányt, nem csináltunk magunknak hátrányt, de ne felejtsük, ugyanonnan indultunk körülbelül ugyanakkor. Ez 10 éve van. Azt azért hadd tegyem hozzá, hogy a hátrányok föltornyozásán úgy nézem, hogy államigazgatásunk, szabályzásunk erősen dolgozik. Tehát itt is sikerül majd fölzárkózni, már sikerül majd fölhalmozni annyit, amennyit majd nem fogunk tudni sose lehozni.
Jó, hát elröpült az idő, most már kb. Másfél óránál tartunk, úgyhogy Zsolt, én nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltad a mai beszélgetést, azt hiszem, hogy a második felvonásban is okosodtunk, és hát ha valaki ezek után úgy gondolja, hogy érdemes, több okból is, talán érdemes elektronikus aláíráshoz folyamodni, bár ez nem fizetett hirdetés, ugye továbbra sem. De van gyakorlati értelmes jelentőség.
Van most már gyakorlati jelentőség.
Köszönöm szépen, hogy
eljöttél. Köszönöm a meghívást.